Reklám következik.
Minőségi csomagolóanyagot keres? Több mint 3000 termék raktárról. rajapack.hu. Csomagolásban első Európában.
Reklám hangzott el.
Ez a Della, a 24.hu gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog.
Szerencsére most könnyebb helyzetben vagyok, mert két hete csökkenő trendet mutat az üzemanyagár, tehát egyre távolodunk a 700 forintos üzemanyagártól, tehát azt gondolom, hogy a jelenlegi trendeket figyelembe véve, ha nincsen, még egyszer mondom, nincsen jelentősebb forintgyengülés, és nincsen jelentősebb világpiaci olajárrobbanás előttünk, amire az utóbbira nem számítok, az elsőt meg remélem nem lesz, tehát mindenki nevében azt remélem, hogy nem gyengül most a forint.
Az üzenet elment az illetékesekhez.
Sikerül megnyugtatni a jegybank is, a pénzügypolitika alakító is nyilatkozataikkal stabilizálják a forintot. Abban az esetben a jelenlegi trendektől inkább távolunk a 700 forinttól, mint hogy közelednénk, és ezt úgy gondolom, hogy ez most így a szezonon túl, amikor a keresleti, kínálati viszonyok is nagyjából rendeződnek, tehát nem számolunk jelentősebb rohamra, túlkeresletre, a termelőegységeink jelenleg tényleg működnek, a nyári nagy leállás sikerrel vettük, tehát abszolút járatjuk a finomítót üzemszerűen. Ez azt gondolom, hogy ebben a környezetben távolodunk ettől a lélektani határtól.
Üdvözlöm a nézőket, hallgatókat, ez a Della 24.hu gazdasági podcast műsora, Bakaev Zoltán vagyok, mai vendégünk Bacsa György, a MOL Magyarország ügyvezető igazgatója. Üdvözlöm a stúdióban.
Üdvözlök, köszöntöm a nézőinket.
Először egy szolgálati közlemény, az adást szeptember 26-án 1 órakor vesszük föl. Azért fontos ezt rögzíteni, mert itt percről percre változnak az események. Orbán Viktor miniszterelnök tegnap a parlamentben megtartotta az őszi év vagy nyitó beszédét, és itt többek között arról is beszélt, hogy a kormány árgus szemmel figyeli az üzemanyagárak alakulását, és hogyha a kereskedők nem tudnak úrrá lenni ezeken az árakon, akkor a kormány közbe fog avatkozni. Nekem, mint felhasználónak ez azt üzeni, hogy itt újra be fogják vezetni a hatósági árat, de a MOL hogyan, vagy a MOL-nál hogyan dekódolják ezt az üzenetet?
Hát a miniszterelnök beszédeinek az üzenetét többen többféleképpen tudják dekódolni. Én azt gondolom, hogy a piaci szereplők, de az a fogyasztók is megtapasztalhatták, hogy a hatósági ár bevezetése az lényegében egy végső megoldás, egy ideiglenes megoldás bizonyos piaci vagy gazdasági anomáliák kezelésére, és nagyon kontraproduktív tud lenni. Tehát egy hatósági áras rendszernek a fenntartása az lényegében az ellátásbiztonságot és a stabilitást is veszélyezteti. Az üzemanyagárak globális folyamatok alakítják, hiszen nem csak a regionális, hanem európai és globális kőolajárakról beszélünk, árfolyamokról beszélünk, logisztikai költségekről, energiaköltségek, amik mind rárakódnak az üzemanyagokra, és a közterhek is ugyanúgy az üzemanyagárakra rárakódnak. Van egy regionális piaci egyensúly, ami a nagykereskedelmi piacon megadja azt a lehetőséget, hogy az országokban a hazai termelés és az import aránya egyensúlyban tartja a kereslet-kínálati viszonyokat. Ha ez megbomlik, akkor beindulhat egy benzinturizmus, ami túlkeresletet eredményez, így például egy nagyon alacsonyan meghúzott hatósági ár, az értelemszerűen a környező országokból, főleg egy olyan tranzitország esetében, mint Magyarország, azonnal beindítja a benzinturizmust, a fuvarozók, de még az agrárvállalkozók és még a magánszemélyek is napi rendszerességgel képesek ingázni az ország határokon át, csak azért, hogy olcsóbb üzemanyaghoz jussanak, és azokat készleteiket feltöltsék. Ezt láttuk a tavalyi év során, és azt láttuk azt, hogy a hazai rendszer a tárolói kapacitásával, a termelési költségeivel ezt nem bírja el. És amikor ezt nem bírja el, akkor jönnek a sorbanállások, akkor jön az üzemanyaghiány. Az üzemanyaghiány pedig lényegében a gazdaság lassulásához, a fogyasztók elégedetlenségéhez, társadalmi zavarokhoz tud vezetni. Tehát azt gondolom, hogy a hatósági árra való beavatkozás az egy ultima ráció, egy végső megoldások egyike lehet, ha ténylegesen a piac önszabályozása vagy a piaci szereplők döntései képtenek egy olyan egyensúlyi helyzetet kialakítani, ami ami elfogadható, megfizethető, fenntartható. Az utóbbi időszak üzemanyagár növekedésének főleg globális okai voltak, többet olvashattunk arról, hogy Oroszország, Szaúd-Arábia és a nagy termelők, OPEC plusznak a döntései hogyan növelték a kőolaj világpiaci árát. Igen, volt egy forint gyengülés a szezon követően, az is látszik, hogy a forint gyengülés az nem állt meg. Ez mind-mind a hazai üzemanyagár növekedésére hat. Ennek ellenére és a növekvő közterhek ellenére a piaci szereplők, a magyarországi piaci szereplők, és köztük a MOL, ami az egyik legnagyobb piaci szereplő, de az üzemanyagkereskedelemben nem a legnagyobb, vagy azt mondanám, hogy a domináns piaci szereplő, hiszen számos más külföldi érdekeltségű vagy magántulajdonú üzemanyag kiskereskedő van a hazai piacon. Egyértelműen arra törekszik, hogy ez a regionális egyensúlyi helyzet megmaradjon. Ne induljon be sem fogyasztók elvándorlása, sem fogyasztók beáramlása, tehát ne növekedjen meg a kereslet, de ne is csökkenjen. Ez az egyensúlyi helyzet megmaradjon, tehát regionális összehasonlításban a magyarországi üzemanyagár versenyképes maradjon. Ma a középmezőnyben van, és régiós, a szomszédos országok összehasonlításában is. Azt mondom, hogy a magyar üzemanyagár, ha néha dobogós is, akkor is a dobogó legalsó fokára kapaszkodik föl.
Tehát ha jól értem, akkor a MOL szerint jelenleg nem állnak fönn azok a feltételek, amelyek indokolttá tennék a hatósági ár visszavezetését?
Szerintem nem állnak fenn ezek a feltételek, hiszen a termelési költségei a szereplőknek növekednek, folyamatosan növekednek, így a MOL-nak is, de a környezetben finomítóknak a termelési költségei folyamatosan növekednek, tehát nincsen akkora termelési profit, amit lehetővé tenni egy olcsóbb nagy kerár bevezetését. A tavalyi évben elég sokáig fent tudott maradni a 480-as hatósági ár, amit főleg az orosz kőolaj importon lévő nagy diszkont eredményezett. Utána ezt a diszkontot egyrészt az állam 95%-os adóval elvonta, mára pedig ez a diszkont lényegében megszűnt. Az indiai piac és az európai piac közötti különbség kiegyenlítődött, beállt az orosz kőolajnak egy olyan világpiaci ára, ami ma már nem 30 dollárnyi diszkontot tartalmaz, mint tavaly évben a Brenthez, tehát az északi tengeri kőolajhoz képest, hanem 11 néhány dollárnyi diszkontot, és ez változik, és ez folyamatosan csökken. Ez nagyjából ma az a logisztikai költségkülönbség, ami a között van, hogy Európába vagy Indiába viszik el az orosz kőolajat.
A tapasztalatok szerint a kormány talán kevésbé szokta érdekelni, kevésbé szokta figyelembe venni egy adott piac, egy adott ágazat termelési struktúráját, költség szerkezetét. Itt a legfontosabb általában az, hogy a végfogyasztói árakban valahogy moderálni lehessen a fogyasztók terheit. Tehát, hogyha innen nézem a dolgot, akkor az ön által előbb elmondottak, nem hiszem, hogy meggyőznék a kormányt arról, hogy nem kell bevezetni a hatósági árat.
Igen, de ha valamiből nem vagyunk önellátóak, ha valamiből importra szorulunk, akkor hiába mondjuk azt, hogy ez itthon legyen olcsóbb, akkor ez az import el fog tűnni a piacról, és akkor az nem lesz. Tehát nem az a kérdés, és tavaly is ezt mondtuk, nem az a kérdés, hogy 480-as üzemanyagár 21-ben miért volt jó, 22-ben miért nem jó a kereskedőknek, hanem az, hogy 482-22 év végén nem volt import üzemanyag a magyar piacon, mert nem voltak importőrök, akik hajlandók voltak ezért az összegért behozni az országba. Azt senki nem tudja megakadályozni, hogy a termelő országok extra profitot zsebre tegyenek. De mi nem vagyunk nagy termelők, mi nem vagyunk kőolaj előállítók, nálunk nincsen meg a teljes értéklánc, és hiába mondhatjuk a chipgyártóknak, hogy legyen olcsóbb, hiába mondhatjuk az autóalkatrészgyártóknak, vagy bármilyen technológiai gyártóknak, hogy legyen ez olcsóbb, az olcsóbb. Ha nincsen az egész értéklánc a kezedben, akkor igenis nem tudod a végső fogyasztói árat a költség alapon, a termelési költségtől levezetve felépíteni. Akkor kénytelen vagy egy importparitásra árazni, és azt elfogadni, hogy te a környező országok egy európai vagy egy regionális importparitáson hozzá fogsz jutni a terméken, mesterségesen alacsonyabb áron nem, értelemszerűen valami fajta volatilitás mindig van, időbeli eltolódások, meg kis mozgástér mindig van, és a piaci szereplőknek ezt az optimumot kell megtalálni, amit a fogyasztók el tudnak fogadni, meg tudnak fizetni, amit a gazdasági szereplők elfogadnak, és igazából a politikai döntéshozóknak ezt kell látniuk, hogy van-e a piaci önszabályozás, egy hatékony piaci önszabályozás, vagy tényleg vannak kilengések, mert az is lehet, hogyha az import egy szereplő kezében van, akkor ott is tud ön monopolárazást, és el tud térni az importparitástól. De az, hogy egy egész régió egy szereplő kezében legyen, vagy egy egész európai piac, arra azért kevés példa van, de vannak olyan termékek, ahol ilyen természetes monopolárazások kialakulhatnak.
ez az ön által említett külpiaci kitettség fönnállt akkor is, amikor a 400 forinton állította be a kormány a hatósági árat. Tehát még egyszer hangsúlyoznám, hogy nem hiszem, hogy ez dönti majd el, hogy lesz-e hatósági ár, vagy nem lesz. Tehát talán érdekesebb az, hogy azon túl, hogy Orbán Viktortól hallottunk egy erre vonatkozó utalást a háttérben, folynak a kormány és a MOL között ez ügyben tárgyalások, hogy mit lehet kezdeni az őszi időszakban az üzemanyagárakkal?
Vannak egyeztetések a kormány és a piaci szereplők között. A héten is volt egyeztetés a kormány és a MOL és az ásványforgalmazók szövetségének képviselői között. A kormánynak az aggodalmait, az, hogy figyelemmel kíséri, az, hogy megfogalmazza, hogy mi a gazdaságpolitikai cél, kívánalom, azt mi meghallgatjuk, és a piaci döntéseinkben, amely értelemszerűen a versenyszabályok között, ezt figyelembe is vesszük, hiszen ebben az országban működünk, ebben az országban kívánunk egy stabil üzemanyagellátást biztosítani a fogyasztók számára, és továbbra is követjük azt a versenypiaci árazásunkat, amivel egy regionális szinten versenyképesek maradunk. Nem akarjuk elveszíteni sem a hazai fogyasztókat, sem a tranzitforgalmat nem akarjuk elterelni. Tehát egyáltalán nem érdekünk az, hogy itt kiugróan magas árazás legyen, és ezt tartani fogjuk idén is, és én azt gondolom, hogy mindenkit megnyitottam, hogy ezt jövőre is fogjuk tudni tartani, az emelkedő közterhek ellenére is.
Ezeken az egyeztetéseken a kormány részéről asztalra kerültek megoldási javaslatok, intézkedések, és ezek sorából esetleg ott volt a hatósági ár, mint egy lehetőség, amit érdemes megvizsgálni?
Több megoldási lehetőségről beszéltünk. Azért meg kell nézni egyrészt a rárakodó költségeket, terheket. Értelemszerűen, hogyha egy csökkenő inflációs nyomás lesz a bérköltségeken, csökkenő energiaköltségek lesznek, a logisztikai költségekben lesz csökkenés, vagy olyan új elemekben, mint például a bio bekeverési költségekben lesz csökkenés, akkor ez mind-mind az üzemanyagárban is le fog képeződni. Vannak a közterhek. Lesz egy jövedéki adóemelés, azt mindenki tudja, azt már mindannyian a piac is elkezdte beárazni. Van egy kiugróan magas áfa, ami magasabb, mint a környező országok. Van egy energiahatékonysági kötelezettségi rendszer Magyarországon, aminek szintén van egy költségeleme, ami ezekre rárakodik. Ezeket mind összevetve van egy olyan, azt mondom, hogy nehezen csökkenthető tétel, ami az állami elvonás. Van egy költség, ami egy általános gazdaságpolitikai helyzetű, ha az fölfelé megy, akkor sajnos emelkednek az üzemanyagárak, ha az lefelé megy, akkor azonnal csökkenni fognak. Van, és akkor van a világpiaci ár, és van a lényegében a forint, dollár, forint, euró árfolyam változások. Ezekből tevődik össze.
És a kereskedelmi ár is.
És van egy kereskedelmi ár is, amiről lehet vitatkozni, hogy mi a tisztességes, mi az arcpirító. Itt azért azt azért a kormányzatnak is be tudtuk mutatni, hogy egy normális kereskedelmi áréssel működnek a szereplők. Itt nincsen kiemelkedő kiskereskedelmi árés, amiről itt beszélhetünk. Van egy normál kiskereskedelmi árés. Abban adta mozgástérben tudnak a szereplők bizonyos ciklikus, kiugró időszakokat adott esetben tompítani, és akkor lassabban keresztül vinni az áremelést, de a saját kereskedelmi árésüket teljesen nem tudják feláldozni, mert akkor visszatérünk megint arra az időszakra, amikor 700 volt a piaci ára az üzemanyagnak, 480 a hatóság, és hatósági ára, és eltűntek a kereskedők, eltűntek a független kereskedők, és ma mondom, rosszabb a helyzet, mert egyrészt a tárolóink is feltöltöttségét tekintve nem lettek jobbak, mint a tavaly évben, plusz a termelési költségeink is megnövekedtek, mert eltűnt az orosz kőolajnak az az árelőnye, ami tavaly még megvolt, és amire alapozva tavaly egy darabig, mondom, darabig ideiglenesen a 480-as üzemanyag is finanszírozható volt
termelésben. Akkor mégis mire marad mozgástere a kormánynak, hogyha játszunk el a gondolattal, nem használják újra a hatósági árat. Most levezette nekünk, hogy a benzinár szerkezetében nem nagyon találni olyan elemet, amihez hozzányúlva is sikerülne konszolidáltabb árat meghatározni a piacon, akkor végül is mibe kapaszkodhat a kormány, hogyha mégis úgy gondolja, hogy túlságosan elszálltak az üzemanyagárak, és ezt valahogy vissza kellene fogni. Arról próbálják meggyőzni Orbán Viktorékat, hogy a piaci mozgások alapján a következő időszakban talán tér nyílik arra, hogy visszafogottabbak legyenek ezek az árak?
Egyrészt a piaci folyamatokban vannak olyan trendek, amik ha továbbra is így alakulnak, akkor az csökkenő árakhoz fog vezetni. Vannak olyan közteher vagy közteher jellegű részek, amiket az állam saját mozgásterében tud módosítani, ha akar.
Tehát hozzá. Bár ezt erről azt mondta, hogy ezek eléggé merevek.
Ez általunk nem befolyásolható, inkább így mondom. Tehát nekünk ezek merevek. Az
állam lát arra esélyt, hogy a kormány által kivedett adókat csökkentsük?
Nem tudok ilyenről most.
Legyen szó fogyasztási adókról, vagy legyen szó nem. a külön adókról?
Nem tudok erről most. Tehát erről most nem volt szó közöttünk, és nem is biztos, hogy megbeszélik ezt a piaci szereplőkkel, a kormányzati szereplők. Biztos, hogy van egy költségvetési helyzet. A költségvetési helyzetben az adóbevételeket, az adókulcsa mellett az adó alap is meghatározza. Na most, ha a kereslet csökkenés mellett hiába vannak magas adókulcsok, a kereslet ösztönzése, az láthatóan alacsonyabb adókulcsok és nagyobb adóbevételt tud. Ezt az elemi matekot mindenki tudja, ezzel mindenki számol. Mindenkinek az az érdeke, hogy ne legyen jelentős keresletcsökkenés a piacon. Igenis, ahogy azt gondolom, hogy a mostani folyamatok prognosztizálhatóak, lesz a költségekben egy csökkenő tendencia remélhetőleg, tehát nem lesz olyan költségnövekedés, mint eddig. Ha az árfolyam stabilizálódik és nem gyengül tovább, plusz a termelői, azt mondom, egyensúly is beáll, és a kőolaj világpiacára is a mostani kiugró emelkedésből visszamegy, akkor igazából lehet számítani csökkenő üzemanyagár trendre itt a régióban.
Ez ugye most az átlag ára olyan 652 forint körül van a benzin esetében egy liternél, akkor ez mit jelentene mondjuk a következő év elejét, első negyedévét tekintve 620-630 forintot?
Nem szoktunk.
Egy kis béljóslásra kérni most, igen.
Nem szoktunk jóslásra bemenni. Még egy dolgot azért kihangsúlyoznék, hogy a hazai fogyasztási szerkezet az nagyjából úgy épül föl, hogy kétharmad dízel, egyharmad benzin. Tehát alapvetően a gazdasági szereplők nagy részét a dízel ár érdekli. A dízel árban egy elég erős versenyhelyzet van. A dízel árat sajnos befolyásolják az európai szankciók. Tehát azáltal, hogy az orosz eredetű dízel termékek behozatalát megtiltotta, és igazából kőolajat lehet hozni, de dízelt nem lehet, ezáltal egy jelentős beszerzési forrást, ami önállóan árazott a többi finomítótól, azt elvágta Európa. Ezzel, ha egy fellendülő gazdasági folyamat beindul, ezzel a dízel árában azért inkább egy stagnáló dízel ár, mint egy csökkenő dízel ár.
Tehát inkább benzinnél lehet arra számítani,
benzinnél
vagy egy korrekció
lehet egy csökkenő trendre számítani. A dízelnél ott, ahol amúgy is hiányos volt Közép-Kelet-Európa, tehát dízel hiány volt, ott azért ez egy jelentős törékenységet okoz, hogy az orosz dízelt az unió szankciós listára tette.
Ami azt is jelenti, hogy a magas dízelár akkor tovább fog pörögni a gazdaságon, hiszen hogyha ezt használják a szállítmányozók, a mezőgazdaság, akkor ennek az árakban is valahogy meg kell jelenni.
Igen, de ők nagy kereskedelmi vevők általában. Tehát a gazdasági szereplők nagy része a dízelt nagy kereskedelmi szerződéssel veszi, annak az árazása egyébként eltér a kútárazástól, illetve ők az adóterhek egy részét.
Ott is látszik, hogy növekvő tendencia van?
A nagykerárak és a kiskerárak azok párhuzamosan
együtt mozognak.
A nagykerárazás az egy abszolút versenyhivatal, versenyhatóság által is ellenőrzött világpiaci árazáson alapul. Az lényegében egy az egyben leköveti a világpiaci trendeket. A kiskereskedők számára a nagykereskedelmi ár, akár hazai termelés, akár import, az lényegében az egyik költségelem, amit ők nem tudnak befolyásolni, és ezek abszolút a világpiaci trendeket követik.
A szintén friss hír, hogy Vlagyimir Putyin elrendelte a benzin és a gázolaj exportjának a tilalmát. Ez akkor érinti Magyarországot bármilyen módon, vagy nincsen közvetlen
most
hatás?
Ez így közvetlenül nem érint minket. Én azt gondolom, hogy az Európai Unió azzal, hogy amúgy is kimondta a dízelnek és a benzinnek az import tilalmát, a szankcióját, az Európai Unió területére, ezzel lényegében már hamarabb megtiltotta ennek a behozatalát, és derogációt nem is erre adott, hanem a kőolaj behozatalra bizonyos finomítók vagy finomítói országok számára, akik nincsen reális alternatívája, hogy versenyképesen máshonnan hozzon be kőolajat. Az orosz döntés, ami egyáltalán a szankciós rendszerek elleni, az valószínűleg egyes nem EU országok ellen irányul, hogy oda ne kerüljön orosz gázolaj.
Mindjárt beszélni fogunk a szankciókról is, de előtte még maradjunk kicsit az adózásnál. Egy másik kormánytagnak, Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszternek volt egy fél mondata a közgazdászvándor gyűlésen, ott az hangzott el tőle, hogy október táján a kormány napirendre fogja tűzni a jövedéki adó ügyét. Itt arról van szó, hogy januártól ugye van egy betervezett jövedéki adóemelés az üzemanyagoknál. Hogy ez mégis napirendre kerül, az sugallja, hogy lehet, hogy a kormány felül fogja vizsgálni a korábbi döntését, és eltekint például a jövedéki adó emelésétől, vagy annak egy részétől? Ez egy a piac által szorgalmazott döntés lenne?
Az üzemanyagok esetében a jövedéki adó emelése az egy, azt is mondtam, hogy egy uniós megfelelés, mert jelenleg a minimum jövedéki adó szintjét nem éri el. Ez a forint gyengülés, tehát egyrészt ez forintban van Magyarországon kifejezve, az uniós előírás meg euróban tartalmazza. Ha ezt most átváltom, akkor igazából a magyar, az üzemanyagon lévő jövedéki adó szintje nem éri el az EU-s minimumot, ezért a kormány eldöntötte, hogy megemeli. Megemeli kb. 40 forinttal, ez a 40 forinttal a minimum szint fölött lesz. Nem gondolom, hogy ezen változtatni fog, hiszen ezt ideig óráig lehet halogatni, hogy megfeleljen a kormány ennek az EU-s előírásnak.
Azért hosszú évek óta tart ez a közelítési folyamat, és a jövedéki adóemelés aktuális mértékét még a kormány dönti el és határozza.
Ők döntik el. Ez abszolút ők döntik el. Ez eddig halogatásra került, valamikor viszont meg kell lépni. Én úgy gondolom, hogy ebben az évben a kormánynak elég sok vitája volt az Európai Unióval, és bizonyos fejezeteket láthatólag szisztematikusan le akar zárni. Tehát nem akar ennyi.
És ez is ezek sorába tartozik.
És igazából ezt a kötelezettség szegéssel fenyegető helyzetet is bezárja a kormány. Ezzel lényegében az ügyek nagy részét kipipálja, rendezi az Európai Unió.
Ugye a kormány azzal is igyekszik biztosítani a költségvetés egyensúlyát, inkább kevesebb, mint több sikerrel, ahogy azt látjuk a számokon, hogy ágazati adókat vet ki, külön adókat. Ez érinti az üzemanyag piacot is. Idén várhatóan mekkora adóteher sújtja a MOLT ezen a csatornán a tavalyihoz képest. Azért teszem fel ezt a kérdést egyebek mellett, mert pont a napokban, sőt, ezekben az órákban jelentek meg különböző elemzőházak értékelései a MOL részvényárfolyammal kapcsolatban, és minden elég pessimista a kilátásokat tekintve, és mindannyian hangsúlyozzák, hogy a MOL adó fizetési kötelezettsége az elég nagy terhet jelent a vállalat számára.
Igen. Igen, a tavaly évben is, azt mondom, hogy a tavaly és az idei évben összességében kivetett extra kormányzati elvonás, az a számításaink szerint meg fogja haladni az 1000 milliárd forintot. Tehát most a forintba próbálom kifejezni, de dollárban
szoktam. 23-as évre vonatkozik?
22-es és a 23-as.
A két évre együtt.
Uh-huh. Két évre együtt. Az idei évben az összkormányzati elvonás az több mint 500 milliárd forint lesz, az extra elvonás. Szerintem nincs még egy olyan ágazati szereplő, aki ennyi extra adót, extra bányajáradék, árbevétel alapú adó, brand to rail spread adó, kisker adó, megemelt Robin Hood adó, és még sorolhatnám, hogy még hány új adónemet, adójárulék mértéket kellett megtanulni, és ezek évközben is többször változtak. Ez egy becslés az idei évre, tehát ha ezt nézzük, akkor megint egy közel másfél milliárd dollárnyi extra adóbevétel az, ami a idei magyar költségvetésben a MOL során szerepel.
Amit nem tud ellensúlyozni az orosz kőolajon elért akkora marzs, mint ami a korábbi években jellemző.
Ez már régen nem. Tavaly sem ellensúlyozta, idén sem ellensúlyozza. Mondom, azt még hozzáteszem, hogy a Brent-Ulász-Pedadó az úgy van, hogy minden olyan diszkont, ami 7,5 dollárt meghaladja, annak a 90%-át az állam elvonja. Tehát az is elmegy adóba. Tehát a MOL-nak a diszkontja az orosz kőolaj beszerzésen, az ebből a szempontban limitálva van, amit pedig a szállítási költségek és a feldolgozási többletköltségek meg az orosz kőolajnak a eltérő minősége pedig igényel is, hiszen eddig is mindig olcsóbb volt, mint az északi-tengeri kőolajnak az árazása.
Ugyan előbb hangsúlyozta, hogy nem szoktak jóslásokba bocsátkozni, most mégis erre fogom kérni. Tehát ugye a következő kritikus szint az a 700 forintos benzinár. Most mindenki azt latolgatja, hogy el fogja érni a benzin ezt az árat, vagy sem. Hogy látja az előbb vázolt kilátások alapján, hogy egy másfél éves időtávon belül, vagy fél egy éves időtávon belül reális lehet-e, hogy átlépje a 700 forintot a benzinára?
Szerencsére most könnyebb helyzetben vagyok, mert két hete csökkenő trendet mutat az üzemanyagár, tehát egyre távolodunk a 700 forintos üzemanyagártól, tehát azt gondolom, hogy a jelenlegi trendeket figyelembe véve, ha nincsen, még egyszer mondom, nincsen jelentősebb forintgyengülés, és nincsen jelentősebb világpiaci olajárrobbanás előttünk, amire az utóbbira nem számítok, az elsőt meg remélem nem lesz, tehát mindenki nevében azt remélem, hogy nem gyengül most a forint.
Az üzenet elment az illetékesekhez.
Sikerül megnyugtatni a jegybank is, a pénzügypolitika alakító is nyilatkozataikkal stabilizálják a forintot. Abban az esetben a jelenlegi trendektől inkább távolodunk a 700 forinttól, mint hogy közelednénk, és ezt úgy gondolom, hogy ez most így a szezonon túl, amikor a keresleti, kínálati viszonyok is nagyjából rendeződnek, tehát nem számolunk jelentősebb rohamra, túlkeresletre, a termelőegységeink jelenleg tényleg működnek, a nyári nagy leállás sikerrel vettük, tehát abszolút járatjuk a finomítót üzemszerűen. Én azt gondolom, hogy ebben a környezetben távolodunk ettől a lélektani határtól.
No, beszéljünk akkor a szankciókról, amelyekről azok bevezetésekor elég egyértelmű álláspontot foglalt el a MOL. Az azóta eltelt idő kinek a véleményét igazolta, a MOL-ét, vagy pedig az Európai Unióét, amelyik tulajdonképpen egységesen vetette ki ezeket a szankciókat, például a benzin és a gázolaj importjára vonatkozóan, vagy a különböző gázszállítási szerződésekkel kapcsolatban. Szóval elérte azt a célját az Európai Unió, amit el akart érni ezekkel a szankciókkal, az orosz gazdaság meggyengítésére gondolok?
Szerintünk nekünk igazunk volt. Talán nem lett mindenki szerencséje olyan drámai forgatókönyv, ami bekövetkezhetett volna, és sokan tartottak tőle, mind a... És talán
most nem az orosz gazdaságra gyakorolt hatásra
nem
beszél,
az Európai Uniós gazdaságra gyakorolt hatásában nem lettek olyan drámai ellátási zavarok, mint amitől féltünk. Több tényező is szerepet játszott ebben. Egyrészt a szankciós időszak bevezetése előtt mindenki feltöltötte a tárolói kapacitását. Hát hihetetlen mértékben megemelkedett az orosz import kőolajból és termékből is az Európai Unió irányában. Egyébként megjegyezném, hogy az orosz kőolaj importját mai napig számos tagország, ami derogációt élvez, ahol csővezeték van, történelmi csúcson járatja, még ha nem is vallják be. Tehát alapvetően azzal, hogy a szankció alól derogációt kapott az orosz kőolaj, és a gázra nem került bevezetésre a szankció, azzal lényegében Európában nem lett energiaválság. Tehát nem lett olyan ellátási zavar, ami egy teljes szénhidrogén szankció.
Magyarország is csúcsra járatja?
Magyarország nem. Magyarországon, mivel sose volt félő, sem mesterségesen nem állítottunk határidőt, hogy ennek az év végével leállítjuk a behozatal, sem az Unióban nincs egy ilyen mesterséges határidő, így igazából normál üzletmenetben tudjuk behozni az orosz kőolajat. Arra az exportmennyiségekre kell behoznunk nem orosz kőolajat, amelyet a többi tagországba kívánunk exportálni. Ez ma körülbelül a termelésünk 30%-át érinti, tehát az exportmennyiségekre nekünk alternatív kőolajat kell beszereznünk. De visszatérve arra, viszont ez a szankciós rendszer hozott egy drágulást, és ezt már akkor éreztük, hogy a kőolaj nem fog eltűnni, piacot fog magának találni. Az orosz kőolaj exporton, a veszteség, amit az orosz kőolaj exportőrök elszenvednek, az töredéke lesz az, mint az importon a felár, amit az európai importőrök ki fognak fizetni a közel-keleti, török, indiai és egyéb szereplőknek, ahonnan ma az alternatív import érkezik. Egyesek azt mondják, hogy ugyanaz a kőolaj jár be egy hosszabb utat, én azt mondom, csak inkább helyet cserélnek, tehát az orosz kőolaj megy a közel-kelet, Törökország és Indiába, és onnan jön az egyéb kőolaj, vagy abból feldolgozott termékek, viszont egy jelentős felárral. Egy jelentős felárral érkezik, és ez az áremelkedés az egész európai piacon jelentkezik, mind az üzemanyagban, mind a nyersanyagokban, mind pedig a gázban. A gázon pedig úgy, hogy az orosz gáz nem is szankciós, viszont a vezetékeknek a vagy megszűnése, bizonyos okokból, vagy a csökkentése és a vezetéken történő szállításnak csökkentése, a miatt egy drágább LNG beszerzés alakult ki, úgy, hogy egyébként Európában az LNG importnak a többsége továbbra is orosz eredetű. Csak nem vezetéken hozzuk, hanem drágán LNG hajókon. Tehát igazából sikerült egy olyan rendszer felépíteni, ami megdrágította Európát az energia beszerzését. Ezáltal Európa versenyképessége és az erre épülő energiaintenzívek iparágak jelentős válságba kerültek, a vegyipar, az energetika, de a gépgyártás is.
A magyar kormány axiómaként kezeli, hogy nem tud leválni az orosz energiahordozókról, legyen szó gázról vagy olajról adott esetben. A MOL a saját üzleti struktúráján belül szintén ennyire ki van szolgáltatva Oroszországnak?
A tavaly évben, mikor a szankciós rendszer elemeztük, akkor felállítottunk egy kb. Egy tucatnyi projektből álló intézkedés csomagot, egy beruházási csomagot, ami ahhoz szükséges, hogy lényegében lecseréljük a kelet-nyugati importot, tehát azt mondom, hogy az orosz országból irányul importot egy észak-déli vagy egy déli-északi alternatív betáplálása. Erre van csővezeték, tárolóépítés és egyéb főműtéti konfigurációs projektek. Erre mi kértünk támogatást, senkitől nem kaptunk. Sem az EU-tól, a magyar kormányzatnak nincs rá forrása, ezt tudomásul vettük. Az EU-tól ígéretet kaptunk, majd az idei évben az EU az RRF projektből, a projektek közül a magyar kormánnyal kihúzatta ezt. Tehát igazából egyik oldalról van egy elvárás, hogy szerezzem be tengerről, másik oldalról van egy fejlesztési igény, ami nekem egy soha meg nem térülő projektem, hiszen ez már megvan, csak éppen egy kelet-nyugati tranzit folyosóra lett kiépítve, nem pedig egy észak-délire, és ezt nem finanszírozza, nem adja oda támogatásban senki. Ez pedig, ha én ezt megcsinálom saját forrásból, ami amúgy is szűkös, akkor az ugyanúgy áremelkedést fog okozni, költséget, hiszen azt valahol nekem az meg kell, hogy térüljön, vagy egyszerűen ablakon kidobott pénz. Ezért ezeket mi most felülvizsgáljuk, és próbáljunk egy olyan optimális rendszert működtetni, ahol megkíméljük magunkat is, de a piacokat is ezektől a redundáns költségektől, mindaddig, amíg ténylegesen nincsen egy hatékony támogatás mögötte, mert ezek az infrastruktúrális projektek, ezek több év, több százmillió dollár. És arról nem is beszélek.
Azt jelenti, hogy jegelik ezeket a beruházásokat, ami nem, lesz ideális a pénzügyi környezet.
Nem indítottuk el ezt a több tucatnyi programot, megcsináltuk azokat a beruházásokat, amiknek van megtérülése, illetve amelyek szükségesek ahhoz, hogy az exportpiacainkat megtartsuk. De az Európai Unió se támogatást nem ad, se nem szabályozza az alternatív tranzit költségeket. Tehát számunkra egyértelműen az egy piros lámpa, hogy mikor bejelentjük, hogy növeljük az Adrián a behozatalt, akkor négyszeresére emelkedik a horvát tranzit díja. Hát köszönjük szépen, de ez nem az a üzleti morál, amiben hosszú távú import útvonalakat akarunk létrehozni, és a teljes beszerzésünket arra kívánjuk optimalizálni. Az Európai Uniótól sem szabályozói, sem pénzügyi oldalról nincs hatékony segítség arra, hogy új, stabil, megfizethető tranzit útvonalak a kőolaj beszerzésben kialakuljanak. A gáznál egyébként szabályozott tranzitdíjak vannak, az Európai Unió hatékonyan szabályozza, hogy a gáztranzitot hogyan lehet árazni. A kőolajnál nincsen. És azért is érdekes az Adria vezeték, mert az Adria vezeték annak idején Csehszlovákia, Jugoszlávia és Magyarország közös projektje volt, csak a három, a lényegében a KGST blokk szétesése és bizonyos és Csehszlovákia és Jugoszlávia szétesése után nem jött létre egy nyugati típusú közös vállalat. Vezetéket tulajdonképpen a közös vállalat. Ezért, ha bár a három ország megépített egy ellátási útvonalat, az a nonsens ezért jött vissza, jött létre, hogy a horvát rész egy horvát cég tulajdonában van, a magyar rész a mi tulajdonunkban, a szlovák meg egy szlovák cég tulajdonában, és szintén nem a miénk. És igazából mindegyik úgy áraz, ahogy akar, holott a vevői, azok ugyanúgy ezekből az országokból vannak. Tehát a horvát Janafnak mi vagyunk, a MOL csoport, a legnagyobb vevője. Igazából kölcsönös függőségnek kéne lennie, de nekik most megvan az az előnyük, hogy minket az Európai Unió jogi, politikai, nyomásgyakorlási eszközökkel kényszeríte arra, hogy vegyük igénybe az adriaolajvezetéket, ő meg nyomja fölfelé a kilométerdíjakat.
Mivel stratégiai üzletágról van szó, nyilván egy ilyen vegyes vállalat létrehozásához kormányközi megállapodások is kellenének. Feltételezem én. Tehát ez nem csak a MOL és a hasonszörű horvát és szlovák olajvállalatok együttműködésén alapulna, hanem itt a három kormánynak kéne valamilyen módon akkor dűlőre jutnia.
Lehet közös mozgás. Vállalatról is beszélni, hiszen a horvát vezetéket tulajdonképpen a társaság az egy tőzsdei társaság, amely többségi állami befolyás alatt van Horvátországban, de meg lehetne növelni a részvényesek körét, és akkor lehetne egy közös vállalatot létrehozni. Szerintem nincsen politikai szándék horvát oldalon erről. Illetve lehet az, hogy nem hozunk létre közös vállalatot, viszont az Európai Unió kijön egy tranzit díszra.
De mégis csak az az emberben nyomása, hogy azért nem haladnak ezek az ügyek, és idevetjük az INA-val kapcsolatos MOL konfliktust is, hogy ezek talán még üzleti, gazdasági alapon megoldást is találhatnának rá, de a politika az teljesen rátelepedett erre, úgy a magyar, mint a horvát fél részéről. És ez bénítja, ez lassítja az ilyen megállapodások létrejöttét.
Igen, ezek regionális hatalompolitikai játszmák is. Ebben az esetben most a horvátok érzik úgy, hogy egy történelmi lehetőség van a kezükben, hogy ők a tengeri kiárata ezeknek az úgynevezett landlocked országoknak, mint Ausztria, Magyarország, Szlovákia, Csehország, mind láthatólag mind a gázban, mind a kőolajban egy energia hub szerepre törekednek.
Ennek a pozíciós előnyükkel.
Így van. Tehát mind az LNG termináljukkal, mind pedig a kőolaj termináljukkal egy energia hubot akarnak létrehozni. Ehhez forrásokat kérnek, követelnek az Európai Uniótól, viszont ami nincs meg, az, hogy nincsen egy normális regionális együttműködésre nyitottság részükről a vevő országok irányában, hanem létrehozzák a hubot, majd utána beállítják mind a kikötői díjakat, mind a tranzit díjakat, és akkor tessék tőlem venni.
Tehát akkor azt rögzíthetjük, hogy amíg ebben nem áll be változás, és például az Európai Uniós támogatási rendszerben sem áll be e téren változás, akkor marad a direkt összeköttetés Oroszországgal a kőolaj szállításokat tekintve.
Nekünk, mint gazdasági társaságnak az az érdekünk, hogy amíg ez nem változik, addig nekünk legyen egy alternatív útvonalunk, egy alternatív beszédési útvonalunk, ez jelenleg keletről van.
A szóba hozta a tranzit díj emelést Horvátországban, tehát ez történt az ukrán oldalon is.
Igen.
Hogy fér ez össze azzal a nagy képpel, amit szintén Orbán Viktor szokott vázolni, hogy kell legyen 3-4-5 olyan magyar székhelyű tulajdonú nagyvállalat, amelyik nagyon erős térségi pozíciókat fog meg. Ugye ezek közül az OTP, a MOL, a Richter tulajdonképpen megfelel már ezeknek a követelményeknek, de mégis az a benyomás alakult az elmúlt időszakban ki, hogy ezt a terjeszkedést, ezt most nagy mértékben gátolják. Úgy a geopolitikai és geostratégiai történések, mint az ezekből fakadó üzleti pénzügyi következmények. Tehát ezt jól érzékelem, hogy megtorpanóban van a magyar cégek nyomulása a régióban?
Hát azért sem a háborús helyzet, sem egy ilyen szankciós rezsim, sem pedig a recesszióba hajló gazdasági környezet, az nem segíti a növekedési stratégiát. Nekünk azért, és úgy szerintem az OTP-nek és a Richternek is, ez valamilyen szinten igaz kell, hogy legyen az ő iparágukban, egy természetes növekedési irány az keletre és délre van a jelenlegi kor országainkhoz képest. Arra tudunk terjeszkedni, arra vannak piacok, arra vannak olyan versenytársak, akiket úgy gondoljuk, hogy versenyben le tudunk győzni, meg tudjuk venni őket, vagy valamilyen szinten egy piaci részt ki tudunk hasítani azokon a területeken, és az a jó jár, az az ország, az a gazdaság, az a fogyasztó is. Viszont a mostani helyzet ezt akadályozza, tehát lassítja, akadályozza. És komplikált a szituáció. Mi is azon gondolkodunk, hogy nem feladjuk ezt a növekedési stratégiánkat. Lehet, hogy átpozícionáljuk, egyes országokat kevésbé tekintünk most prioritásnak, más országokat jobban tekintünk prioritásnak, és arra felé növekszünk. Ezért nyitottunk például észak felé, és kezdtük el Lengyelország felé a növekedési stratégiánkat, és fontoljuk azt, hogy úgy, ahogy például a kutatástermelési tevékenységüket most már elvittük a Kaszpi térségig, ugyanúgy szép lassan ez a Fekete-tenger és a Kaszpi-tenger térsége, az nekünk egy növekedési potenciált rejlő térség lehet. Az OTP is követi, vagy az OTP is ezt az utat járja, mert tőlünk függetlenül...
Szinte kéz a kézben járnak. Milyen meglepő.
Hát ők Üzbegisztánban, mi Azerbajdzsánban növekszünk, tehát, de a régióban szerűen ugyanúgy a Kaszpi térséget nézték ki ők is, mint alternatív növekedési irány.
Kevés időnk marad, viszont van még egy téma, amiről mindenképpen szeretném kérni a véleményét. Az energiaügynökség hozott ki egy viszonylag friss elemzést, felmérést arról, hogy hát a 10 éven belül vége a benzinkorszakának, így a sajtóban így jelent meg az üzenete ennek. Egyrészt ez milyen adott esetben drámai következményekkel járhat az olyan cégek esetében, mint a MOL is, amelyik ugye alapvetően még mindig a fosszilis üzemanyag, vagy nyersanyagokra alapuló üzemanyaggyártással foglalkozik. Tudjuk, hogy van egy stratégiai terve a MOL-nak, ami a következő évtizedekre kitekintően az átállást fogalmazza meg, és annak a folyamatát írja le, hogy hogyan lehet egy zöld átmenetet végrehajtani. De azért most még úgy sejtem, hogy túlsúlyos a fosszilis üzemanyagok súlya. Tehát mennyire sürgeti, erre akarok tulajdonképpen kiukadni, mennyire sürgeti az idő?
Szerintem a maga az elemzés is, hogyha belemegyünk, akkor arról szól, hogy ebben az évtizedben el fogja érni a kereslet a csúcsot. Tehát jelenleg egy növekvő kereslet van, mind a kőolaj, mind a fosszilis üzemanyagok iránt. Persze vannak regionális eltérések. Mi is úgy számolunk, hogy 10 éven belül a benzin iránti kereslet Európában eléri a csúcsot, és meg fog torpani. Ez lehet úgy mondani, hogy ez vége egy világnak. Nem, ez azt jelenti, hogy nincs további növekedés összkeresleti szinten. Ennek nem az alternatív meghajtások, az elektromobilizáció az egyik fő indoka, hanem inkább a hatékonyság, tehát mind a hibrid járművek, tehát azt mondom, a kombinált fosszilis és elektromos meghajtásnak a terjedése, és az ebből eredő fogyasztási hatékonyság, annak van a legnagyobb hatása, ami a benzin fogyasztásban el fog érni az, hogy ott megtorpan a további növekedés. A dízelnél ez szerintünk hosszabb ideig fog tartani, hiszen a dízelre épül a nehéz gépjármű flotta is, ahol már nehezebb ezt hibrid üzemmódra cserélni, és ilyen nagy fokú áttörést elérni. Ezt, ahogy mondtam, Magyarországon ez a piac kétharmada. A kőolajban pedig még tovább fog tartani a kereslet növekedés, mert a kőolaj nem csak üzemanyag, hanem vegyipar egyéb téren is hasznosul. Tehát azt gondolom, hogy a következő 10 évben el tudom fogadni azokat az elemzéseket, hogy a benzin kereslet eléri a csúcsát, és onnantól ezzel megtorpan, majd valószínűleg csökkenésnek indul. Helyét át fogja venni egyrészt a hibrid hajtások, lesz alternatív meghajtás, főleg elektromobilizáción alapuló, és tehát a mostani akkumulátoros megoldások, de biztos, hogy lesznek üzemanyagcellás megoldások és hidrogén, vagy egyéb megoldások, növekedni fog a biobekeverés, növekedni fog a hidrogénbekeverés az üzemanyagba, tehát át fog alakulni maga a folyékony üzemanyagnak is a specifikációja, tehát ezért beszélünk fenntartható üzemanyagokról, karbonsemleges üzemanyagokról. Tehát,
ez jelentős alkalmazkodást igényel a MOL-tól? Egy másik MOL-t fogunk látni 10 év múlva, mint most látunk?
10 év múlva egy másfajta üzemanyagokat fogunk tankolni, mint most, de ugyanúgy lesz folyékony üzemanyag, és lesz folyékony üzemanyagot használó meghajtás. Meg fog változni, valószínűleg kismértékben a régi autókhoz, meg a nehézgépjárművek miatt tartani fogjuk a hagyományos grédeket is, de ki fognak jönni új grédek. Olyan annak idején megjelentek a bio tartalmú üzemanyagok, most meg fognak jelenni az, nem tudom, mi lesz a nevük, e-fuelok, vagy e-kategóriák, de mindenki most az e-t szereti használni, hogy e-fuelok. Az a gond, hogy a karbon neutrális, vagy karbonsemleges üzemanyag specifikáció, az még nincs meg. Sem iparági szinten nem kiforrott, sem politikai szinten nem kiforrott, viszont az látszik, hogy egy gördülékeny átmenethez, mert sajnos a mostani klímapolitika az ilyen lóugrásszerű technológiai váltásokat képzel el, amit szerintem sem a társadalom, sem a gazdaság nem tud értelmezni, mert nincs olyan, hogy a régit kidobom, és az újat megkapom, hanem a régit használom, és szép lassan áttérek egy újra. Tehát sokkal inkább egy egyenes vonalú változási görbe kellene, ahhoz meg kellenek az, hogy a folyékony üzemanyag és az alternatívok együtt élnek, és mind a kettő alakul egymáshoz, és akkor 2050-re nem tudom, hova élünk, de 10 év múlva még folyékony üzemanyaggal is megy majd a gépjárműparkunk és a nehézgépjárműek nagy része.
Bocs, hogy György, köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen.